2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A családoktól függ a népek jövője, hangoztatta 14. Leó pápa a családoknak, gyermekeknek és nagyszülőknek szentelt jubileumi ünnepen, amelynek keretében a világ több mint 130 országából érkezett zarándokok előtt mutatott be misét a Szent Péter téren. A pápa homíliájában hangoztatta, az egyház azt vallja, hogy a mai világban is szükség van a házastársi szövetségre, az isteni szeretet felismerése és befogadása céljából. A házastársak közötti szövetség egyesítő és békéltető ereje, segíti a kapcsolatokat és segít a társadalmat bomlasztó erők leküzdésében is. Kifejtette, a szülők legyenek példaképek gyermekeik számára következetességben és magatartásban. A gyermekeket arra kérte, legyenek hálával szüleik iránt az élet ajándékáért és mindazért, amit nap mint nap megkapnak. A nagyszülőket felszólította, ügyeljenek szeretteikre békességgel és együttérzéssel, alázattal és türelemmel, amit életkorukkal szereztek. Megjegyezte, hogy a fiatalok számára az idősek valódi példaképeknek számítanak, ami a hitet és az ösztönző erőt is illeti. A család az élettel együtt a hitet is nemzedékről nemzedékre adja tovább, ezért a család kivételezett helyszíne a Jézussal való találkozásnak, mondta 14. Leó pápa. Duplájára 25-ről 50%-ra emeli az importált acélra és alumíniumra kivetett vámokat az amerikai elnök, írja az Infostart. Donald Trump szerint ez még jobban megerősíti az amerikai acélipart. A vám szerdán lép hatályba. Célzott segélyprogrammal támogatja az ökumenikus segélyszervezet a víz alá került Parajdi sóbánya dolgozóinak családját, és a helyszínen egyeztet a helyi vezetőkkel, közölte a segélyszervezet a Magyar Távirati Irodával. Miközben mind Romániában, mind Magyarországon emberek milliói követik feszülten napról napra a legendás Parajdi sóbányát ért katasztrófa fejleményeit, a helyi családok számára a bánya bizonytalanná vált sorsa életbevágó kérdés. Közöttük is a legközvetlenebbül azok a családok érintettek, ahol a család fenntartók a bányában dolgoztak. Az ő megsegítésük az egyik kiemelt célkitűzése az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciójának, melyre az ökumenikusok első magyar szervezetként indítottak országos adománygyűjtést. Hamburg észak-német kikötővárosban 3 meghaltak, és 34-en megsérültek egy kórházban keletkezett tűzben szombat éjjel, derült ki a helyi tűzoltóság előzetes jelentéséből. A lángok éjfél körül csaptak fel a Marienkrankenhaus kórház idős osztályának egyik földszinti kórtermében, és a külső homlokzaton keresztül gyorsan átterjedtek az első emeletre, mondta el Lorenz Hartmann tűzoltósági szóvivő. Több embert, köztük idős és mozgáskorlátozott betegeket kellett kimenekíteni a folyosókon, részben az ablakokon keresztül, tette hozzá. A halálos áldozatok felnőttek, a sérültek között kórházi dolgozók is vannak. Több mint 13 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az állam a gazdáknak, közölte honlapján az Agrárminisztérium. Az árveréseket július 1-e és július 11-e között tartják. Az Agrártárca az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot. Ma éjjel érdemes az eget figyelni, erős napkitörés hozhat sarki fényt hazánkba. Szombat hajnalban egy jelentős napkitörés indult a föld felé, amely szombat délután komoly G4-es erősségű geomágneses vihart okoz. A jelenség hatással lehet a távközlésre és műholdas rendszerekre, ugyanakkor sarki fény megfigyelésére is esély nyílik hazánkban, írja a híradó az időképre hivatkozva. A látványos égi jelenség Magyarországról is látható lehet, akár szabad szemmel is, különösen ha az északi égboltra figyelünk sötétedés után. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik a magasabb szintű felhőzet, így általában fátyol felhős, északon közepesen felhős idő várható. A záporok, zivatarok számossága az esti órákban csökken, éjszaka is legfeljebb csak egy-egy helyen fordulhatnak elő az északi ország részben. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Karkus István és Turi Sarolta. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Első Tamás egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban egy pályázat kapcsán beszélünk az erdők védelméről és a kerecsen sólyomról is hallhatunk. Előzetesünkben Fidlócki Józsefet, a Life pályázat egyik projektvezetőjét hallják.
Ugye mi nemzeti parki területen próbálunk természetvédelmi kezelést csinálni. A proszilva az pedig úgynevezett gazdasági erdőterületeken tudnák kiváltani a vágásos erdőgazdálkodást. Tehát hasonló módon egy természetesebb erdőszerkezetet tudnak kialakítani, és abba kisebb költséggel lehetne még minőségibb faanyagot előállítani, mint ami a mostani gazdálkodás mellett, a vágásos gazdálkodás mellett történik.
Tokaji vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunk szól, Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunkkal jelentkezünk. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyés püspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Ahogy az előző adás végén megígértem, a mostani beszélgetést Első Tamással folytatjuk. Bízom abban, hogy ezekre a szavakra emlékeznek azok a kedves hűséges hallgatók, akik minden héten nyomon követik az egri püspökök történetéről szóló sorozatunkat, és most valóban Első Tamás egri püspökhöz érkeztünk el, Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval Első Tamás, és ezt is elmondtam róla talán, hogyha emlékeznek tényleg a hallgatók, hogy nagyon sok információ van itt a Sugár Istvánféle kötetben. Örülünk neki, hogy ennyi mindent tudunk róla, de mi minden tettő, hogy ennyi minden van róla lejegyezve.
Igazából kicsit csalóka a dolog, ugyanis több dologról is szó van, és mivel részt vett egy olyan eseményben, ami hát a magyar történelemben egyedülálló, éppen ezért van az, hogy nagyobb lére van eresztve a körítése. Tehát nem is annyira magáról, Tamásról van itt sokszor szó, hanem erről az eseményről, ez pedig nem más, mint a II. András féle keresztes hadjárat 1217-ben. Ez okozza az anyag bőségét. De, hát,
de az, hogy erről szó van, az azt jelenti, hogy Tamás püspök is érintett benned? Tehát most részt vett benne, vagy szervezésben?
Részt vett. Tehát személyesen ott volt a Szentföldön, sőt, majd mindjárt oda kanyarodunk, hogy vissza sem jött a Szentföldről a királlyal, hanem csak később tért vissza.
Addig meg üres volt az egri püspöki szék?
Nem, ő volt az egri püspök.
Hát igen, de hogy hosszú ideig távol volt, ugye?
Igen.
Jó, mondjuk igen. Ilyenek megestek, mert ugye voltak üres járatok is. Na jó, ne szaladjunk ennyire
előre. Korábban is láttuk, hogy aki királyi kancellár volt, az nem tartózkodott mindig az egyház megyéjében. Hát ugye ez későbbiekben vezetett ez problémához, és hát majd a reformáció után a trentói zsinat lesz az, ami előírja, hogy a püspököknek az egyházmegyéjükben kell tartózkodni.
Az még egy kicsit odébb van,
csak azért mondom, hogy a középkornak ebben a részében az, hogy a püspökök mindenféle diplomáciai küldetésekben vesznek részt, elhagyják az országot, elmennek Rómába, és a korábbi viszonyok között, ugyebár ez hónapokat vesz igénybe, nincsenek ott az egyházmegyéjükben, ez teljesen természetesnek tűnt.
Azt is megemlítettük, hogy nagy valószínűséggel 1217-ben hunyhatott el II. Katapán elődje. Tehát 1217-ben, abban az évben van erre utalás vagy adat, hogy Első Tamás elfoglalta az egri püspöki széket?
Igen, méghozzá úgy, hogy választott püspökként. Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy a király kinevezi őt, viszont, hogy mikor kapja meg a pápai megerősítést, ez kicsit bizonytalan, tehát nem rögtön kapja meg, erre még várni kell. Tehát 1217-ben, mint választott püspök, jelenik meg több oklevélben is, és bár érdekes az, hogy az egyik oklevélben ott már úgy szerepel, mint püspök. Szintén egy 1217-es oklevél, de ez magyarországi oklevél, és valószínű, hogy ezzel akarták kifejezni, hogy a királytól már megkapta a kinevezését, sőt az esztergomi prímás is az áldását adta rá. Még Rómából nem érkezett meg a megerősítés, de magyarországi viszonylatban már teljesen el volt rendezve az ő püspöksége.
Mit tudhatunk az ő tevékenységéről? Most érdekel itt az, hogy például mint elődjének voltak-e ilyen komolyabb kapcsolatai uralkodóval, előjárókkal?
Ő is a királyi udvarhoz tartozott, mondhatjuk így, mert hogy ő maga is kancellárként dolgozott II. Andrásnak az udvarában, és lehet, hogy ezért is kerül nagyon gyorsan abba a pozícióba, ami bekerül, tehát hogy amikor meghal az előző egri püspök, akkor a király rögtön a saját környezetéből, akit már jól ismert, akiben megbízott, azt nevezi ki pont egy olyan pillanatban, ami egy nagyon kulcs pillanata a történelmnek, hiszen ez az az év, amikor indul a keresztes hadjárat.
Igen.
Tehát fontos az, hogy a király mellett legyenek olyan emberek, akikben ő megbízik, és akik kellőképp tekintéllyel és hatalommal rendelkeznek. Egyébként anyagilag is valószínűleg mondhatjuk, hogy egy gazdag ember volt, mert azt is tudjuk róla, hogy több javadalmat is birtokolt. Tehát többek között ő is székesfehérvári prépost volt, azonban amellett még veszprémi prépostságot is kapott, sőt a szebeni prépostságot is megszerezte magának, és három prépostságnak a jövedelme abban az időben az már igen komoly összeget jelentett, és emellett még királyi kancellár is volt, tehát egy központi fizetést is kapott. Tehát azért mondhatjuk, hogy egy ilyen szempontból is egy befolyásos személyiség, mert hogy neki volt pénze.
Thank you.
Arról amúgy tudunk, hogy Egri évei előtt vagy után ő töltötte be más egyházi méltóságot?
Hát ezeket a prépostságokat.
Ezeket, jó, de mondjuk esztergomi székbe nem került.
Nem, majd utána.
Te az egri püspöksége után.
Igen, hát általában ezt szokottam. Igaz, hogy az egri és az esztergomi egyházmegyék viszonyában előfordul, a fordított is, hogy valaki esztergomiból lesz egri, de ez a ritka. Általában az egriből lesz valaki esztergomi.
Hát mert hogy ugye, hogy megyünk felfelé.
Így van. Tehát az esztergomi az egy tekintélyesebb püspökség. De az egri viszont ugye rendelkezik azzal az előnnyel. A múltkor ugye Péter püspöksége kapcsán beszéltünk arról, hogy a második leggazdagabb püspökség, igen, az esztergomi után az egri volt.
Visszakanyarodva, ez a tényleg azért egy kalandos egri püspöknek számít, hogy ugye, ott volt neki ez a második keresztes hadjáratban való részvétel. A harmadik Ince volt az, aki már úgy nagyon pedzegette, hogy
megszervezte
kellene
a keresztes hadjáratot. Immár a második keresztes hadjáratát.
De ő ilyenkor gyakorlatilag Európa minden nagyobb uralkodóját hoz, nyilván követek által küldte az értesítés, hogy legyen kedves mindenki, szabadítsuk fel a Szentföldet, vagy azért csak bizonyos, mert hogy ugye a magyar királyt azt kérte erre.
Igen, a pápa harmadik Ince nagyon elkötelezett volt a Szentföld ügyében. Ugye, ha most egy picit fölidézzük a Szentföldnek a történetét, már itt a keresztes hadjáratoknak a viszonylatában, ugye még mindig nagyon eleven a seb a nyugati kereszténységen, hogy 1187-ben elesett Jeruzsálem. Ugye Szaladin elfoglalja, és utána gyakorlatilag az egész Szentföldet elfoglalja, néhány tengerparti város marad a keresztesek kezén, és ugye erre indul meg 1189-ben a harmadik keresztes hadjárat, Rőszakálló Frigyessel, aki nem érkezik meg, mert ugye útközben meghal, második Fülöp Ágost francia királlyal, és Oroszlán Szívű Richárd angol uralkodóval, akik ugye megérkeznek, össze is vesznek, és akkor végül Oroszlán Szívű Richárd az, aki ott marad, és egy remek taktikát alkalmaz a muszlim harcosokkal szemben, tehát az a vonulás ugye Akkótól Arszul felé az mind a mai napig az ilyen stratégiát meg hadművészetet tanító könyvekben szerepel, tehát egy mesteri módon sikerül neki végigvonulni a tengerparton, megőrizni a seregét és győztes csatát vírni Szaladinnal, ami azt jelenti, hogy a tengerparti sávot gyakorlatilag felszabadítja, de hát Jeruzsálemet nem kapja vissza. És ezért van az, hogy harmadik Ince pápa, aki a középkornak a legfényesebb pápája és legnagyobb hatalommal is tekintélyel bíró pápája, úgy gondolta, hogy most kell még ütni a vasat, hogy a közben Szaladin meghal, a muszlim világ elkezd újra gyengülni, tehát keresztes hadjáratot kell szervezni, méghozzá a muszlim világ legerősebb bástyája, vagyis Egyiptom ellen. No, ez lesz az 1202-től 4-ig tartó negyedik keresztes hadjárat. Látjuk, hogy a harmadik és a negyedik között nagyon rövid idő telik el, 10 év, és hát csak tudjuk azt, hogy ez egy félre sikerült keresztes hadjárat lett, ugye részben a velenceieknek a közreműködésével. A lényeg az, hogy Konstantinápoly elfoglalásával végződött. A muszlim világban semmi kárt nem tettek, ez a keresztes hadjáratok világában mondhatjuk, hogy a csőd, a katasztrófa, a legszégyenteljesebb keresztes hadjárat. Most a pápa azonban nem nyugszik bele. Tehát harmadik Ince azt mondta, jó, hát ez a keresztes hadjárat, ez nem sikerült, akkor szervezzünk újat. Közben egy zsinatot is hívott össze, ugye ez a negyedik lateráni zsinat, mi egyetemes zsinatnak számít, nagyon sok dologgal foglalkoznak, ugye a középkornak a legfényesebb zsinata, és nagyon jól előkészített zsinat, harmadik Ince a kánonjoghoz is nagyon jól értett, tehát egy csomó dolgot, ami az egyháznak az akkori életét kellett, hogy szabályozza, azt ők megcsinálták. No, és akkor ami bennünket ebből az egészből érdekel, az, hogy mi köze egy zsinatnak a keresztes hadjáratokhoz. Hát több viszonya is van. Ugye egyrészt, hogy az egyháziak azok alapvetően adómentesek. Viszont pontosan a pápa az, aki ezen a zsinaton adózásra szólította föl az egyháziakat, a keresztes hadjáratoknak a céljára. Így van, tehát azt mondja, hogy a legmagasabb egyházi méltóságok, a bíborosok, azok jövedelmüknek a tizedét ajánlják föl, az összes többi egyházi javadalmas, lefelé, azok pedig a jövedelmüknek az 1/20 részét el kell, hogy különítsék a keresztes hadjáratoknak a céljára. És közben természetesen valóban az európai uralkodókat felszólítja, hogy gyűjtsék össze a hadseregüket, és induljanak meg. Ez nem sikerült eléggé összehangoltan. Tehát nem egyszerre indul meg az egész keresztes sereg, hanem mondhatjuk így, hogy részletekben indulnak, mert hogy nem voltak kellőképpen fölkészülve rá, meg azért már a keresztes mozgalom is kezdett kifulladni. Na de a mi második Andrásunk azért csak neki durálja magát, de ebbe az is belejátszott, hogy neki fogadalma volt erre. Tehát ő a harmadik Bélától, az édesapjától komolyabb összeget örökölt, mint herceg, aki nem lesz király, mert hogy a testvére Imre a király, és utána normál körülmények között ugye Imrének a leszármazottai következtek volna a trónon, mint ahogy még harmadik László egy évig volt is. Viszont második András ezt a pénzt, ezt leginkább arra költötte el, hogy a testvére ellen áskálódjon. Tehát az Imre király és későbbi második András király között komoly belháborúk dúltak abban az időben, és hát erre ment el a keresztes hadjáratra elkülönített pénzt, amit még, mondom, harmadik Béla, aki egy nagyon jól gazdálkodó király volt, ugye megtakarított és félretett, ő tudta, hogy már ő öreg ahhoz, hogy elinduljon a keresztes hadjáratba, na de itt van ez az ifjú herceg, aki ráadásul eléggé nyughatatlan és kalandvágyó is, menjen. Ő pedig eskü alatt megígérte, hogy el fog menni. Csak hát nem ment el, a pénz az már elúszott, most pedig a harmadik Ince folyamatosan emlékezteti arra, hogy vegye föl a keresztet, készítse elő a seregét és induljon. Második András pedig, mert ezen kényszer alatt, mert hogy ő esküt tett, muszáj, hogy most már beváltsa az ígéretét, és bejelenti, hogy fölveszi a keresztet. Most következik az, hogy és meghal a pápa. Tehát 1216-ban meghal a pápa, a magyarországi keresztes had még az alatt még csak úgy készülget. Thank you. a következő évre van kitűzve az indulás, 1217-re áll össze majd a magyar sereg, akkor azonban már nem harmadik Ince, hanem harmadik Honorius a pápa, aki hát próbálja továbbvinni harmadik Incének a célkitűzését, de harmadik Honoriusnak a személyisége egészen más, mint harmadik Incéjé. Ő nagyon sokat tesz az egyház érdekében, például a különféle új koldulórendeknek a megerősítésében és fölvirágoztatásában.
De ki nem volt prioritás a keresztes hadjárat?
A keresztes hadjárat meg volt hirdetve, hát mondja ő is, hogy menni kell, de számára ez nem volt annyira életbevágóan fontos, mint amilyennek az elődje harmadik Ince azt kezelte.
Tehát, hogy itt vagyunk, második keresztes hadjáratban, ugye visszakanyarodva, hogy hogyan keveredtünk, de tehát első Tamás egri püspök is részt vesz, de tehát akkor még egyszer azt, hogy második András, mint kalandvágyó király megy, azt most tudjuk. 40 körül volt itt, vagy 30 és 40 között. Már nem az a fiatal ember, aki ugye egykoron ezt vállalta, hogy majd ebben részt vesz, de ugye első Tamás egri püspök hogy került ebbe bele?
Hát úgy, hogy amikor valaki elindul keresztes hadjáratba uralkodó, akkor viszi magával lelki támogatásként is püspököket, meg más egyházi méltóságokat, illetve hát ugye a püspökök is viszik magukkal a saját kis seregeiket.
Tehát nem feltétlenül az esztergomi érseket kell vinni magával a királynak?
Nem feltétlenül, mert a király az esztergomi érseket fölmenti. Tehát kéri a pápától, harmadik Honoriustól, hogy az esztergomi érseket, akit Jánosnak hívtak, az ne kelljen jönni a keresztes hadjáratba. Egyébként ő ott volt annak idején a 14-es lateráni zsinaton, de 16-ban már annyira gyengén érezte magát, hogy valószínűleg az utazásnak a fáradalmai terhét azt nem bírta volna el, ezért maga a király kéri a fölmentését az esztergomi püspöknek, viszont más püspököket megvisz magával, tehát az újonnan kinevezett Tamást, vagy éppen a győri püspököt, Pétert, azt viszi, és ezek a püspökök, ezek, mondom, nem csak mint tekintélyes, vagy éppen gazdag személyek vesznek részt, hanem a keresztes hadjáratoknak mindig van egy lelki vonatkozása. Tehát ez sosem pusztán egy
hadakozás, igen, nem. És hogy öljük egymást, hanem...
Kezdettől fogva, hogy ennek spirituális töltete van. Tehát annak idején, amikor második Orbán pápa meghirdette az első keresztes hadjáratot 1095-ben a Clermonti zsinaton, akkor ugye egy olyan szívhez szóló beszédet mondott, amiben ecsetelte a mennyei Jeruzsálemnek a szépségét, a ragyogását és fényét, és utána pedig, hogy na és a földi Jeruzsálem az milyen állapotban van, hogy pogányok lábait tipolják, a keresztény zarándokokat gyilkolják, és hogy azt a kettőt közelíteni kell egymáshoz, a földi Jeruzsálemet is mennyei Jeruzsálemmá kell tenni, az pedig csak úgy lehet, hogyha az újra keresztényeknek a kezén van, és akkor ugye jön a nagy közfelkiáltás, Deus vult, ez az Istennek az akarata, Isten akarja, és az a lelkesedés későbbiekben fogy, az igaz, de a vallási vonatkozása az nem csökken azért a keresztes hadjáratoknak. Nem véletlen, hogy azért a mögötte elsősorban a mindig a pápák állnak. Tehát nem arról van szó, hogy Európa nagyhatalmú uralkodói hódítani akarnának a Szentföldön, hanem hogy a pápa biztatására mennek, hogy keresztényi kötelességként a Szentföldet azt a kereszténység számára visszaszerezzék. Ha megnézzük a korabeli írásokat, tehát mondjuk az első keresztes hadjáratnak a beszámolója, ugye a Gesta Francorum, az nagyon érdekesen beszél az első keresztes hadjáratban résztvevőkről. Mert hogy sosem nevezi őket katonáknak, meg harcosoknak, hanem szent zarándokoknak. Uh-huh. Tehát, hogy aki részt vesz egy keresztes hadjáratban, az tulajdonképpen egy fegyveres zarándoklat, amihez különböző búcsúk társulnak, tehát úgy, mint ahogy ugye most éppen egy jubileumi szent évben vagyunk, a Szent Atya az egyház kegyelmi kincstárából lehetőséget ad arra egy csomó embernek bizonyos feltételek teljesítésével, hogy teljes búcsút nyerjenek. Most a keresztes hadjáratokhoz is kötöttek a pápák ilyen búcsukat, tehát aki ebben részt vesz, akkor az azt jelenti, hogy levezekli
azt a bizonyos bűnét, ami mondjuk volt neki. Csak mondjuk kérdés az, hogy ugye ezt mennyire lehetett kötelezővé tenni. Tehát mondjuk, hogyha valakinek, nem tudom, volt egy olyan bűne, amire azt mondták, hogy jó, ha elzarándokolsz valahová, az maximum ugye útközben, hogyha rabló támadás van, az mondjuk a legnagyobb veszély, de egy keresztes hadjáratban való részvétel azért nem egy életbiztosítás. És a kérdés az, hogy ezt kötelezően előírhatták valakinek, vagy ha vállalod ezt, akkor biztos, hogy jó lesz, de nem kötelező, akkor mondjuk mennyi ez zarándokolni bárhová.
Nem kötelező, hát akkor kötelező, hogyha valaki esküvel megígérte, mint például második András.
András, igen.
Igen, de egyébként nem kötelező, viszont aki részt vesz benne, az kapja jutalmul a búcsút, illetve hát egyéb dolgokat is, tehát a szentatyák amennyire a tekintélyükből adódott, például garanciát vállaltak arra, hogy amíg valaki keresztes hadjáratban van, addig az otthoni birtokait ne háborgassák. Tehát, hogy a szomszédok nem, hogy hát most éppen nincs itthon, akkor innen ki marunk, amonnan egy kis földet, egy kis erdőt. Tehát addig a pápa tekintélye biztosította, vagy garantálta a birtokainak a háborítatlanságát.
akkor még mindig ott vagyunk, hogy Tamás püspök ezen részt vett, mi történt, milyen eredményekkel jöttek vissza, bár mondjuk az adás előtt említetted Péter atya, hogy ugye ő nem is jött egyből haza.
Igen, viszont együtt ment a többiekkel. A magyar sereg a korabeli becslések alapján kb. 10 000 ember, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy óriási hadseregről van szó. Ráadásul a király számára ugye az is gondot okozott, hogy nagyobb sereget nem is tudott volna elszállítani, mert hogy tengeri úton indultak el. Úgyhogy májusban indulnak el, és augusztusban érkeznek meg Spalatóba, ugye a mai Splitbe, ahol hajóra szálltak, és akkor onnantól hajóztak Ciprus érintésével Akkonba, ami az akkori keresztes városok közül a legjelentősebb volt, és ide is gyülekeztek a keresztény seregek. Már voltak kisebb csoportok, amik megérkeztek, úgyhogy a magyarokkal együtt körülbelül olyan 20 000 fő gyűlt össze, ami hát nem túl sok, de azért nem is kevés. Ráadásul a muszlimok részéről volt egy kis félelem második Andrással szemben, ugyanis az a hír járta, hogy a magyarok uralkodója az nagyon vitéz. Uh-huh. Nagyon vitéz, és ezért volt bennük egy kis tartás. Ennek az lesz a következménye, hogy komolyabb ütközetet nem is vívnak a második András által vezetett seregekkel, inkább csak kisebb csetepaték történnek, illetve nyugtalanítják a keresztes sereget, amely Akkonból Galilea felé veszi az útját, és megkerülik a Galileai tengert, ott a Libanon, Anti-Libanon környékén is kisebb csatákra kerül sor, csatározásokra, és utána visszafelé, a tengerpart felé útbejtették a táborhegyi erődöt. Uh-huh. No, ezt akarták elfoglalni, amely azonban nem sikerült, tehát már 1217. december elején vagyunk, és kétszer is megpróbálják bevenni ezt az erődöt, de igazából nem voltak jól felszerelve ostromszerekkel sem, úgyhogy eleve kudarcra volt ítélve. Még egy kisebb portjáról tudunk, amikor kb. 300 lovag indul el, de közülük senki sem tért vissza. A maradék magyar seregeknek pedig hát komoly nehézségekkel kellett szembenézni, mert a sereget azt fönn kellett tartani. Tehát élelemhiány, fertőzések, járványok kezdtek a táborban terjedni, úgyhogy második András úgy döntött, hogy ő tovább nem is marad, hát nyilván Jeruzsálemnek még a közelébe se jutott, de elindul hazafelé, viszont hazafelé már nem hajóval, hanem szárazföldi úton érkezik. Több helyen megáll, rácsodálkozik néhány dologra, például rácsodálkozik a német lovagrendre. Ennek majd még lesz következménye. Ugyanis annyira tetszik neki a német lovagrendnek a szervezettsége, amely a nagy lovagrendek közül ugye utoljára alakult meg, még csak néhány évtizedes múltra, 20 évtizedes múltra tekint vissza ebben az időben, de például ugye Margatvárát is meglátogatja a király, adományt ad nekik, ami azért érdekes számunkra, mert mielőtt a szíriai forradalom kitört volna, előtte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a régészei tárták fel a margati erődöt. Világszenzáció. Uh-huh, világszenzáció. Uh-huh. Sajnos a polgárháború miatt most nem tudják folytatni a munkát, de talán most kicsit csitulnak a harcok, talán vissza tudnak térni. Uh-huh. Na, és akkor szépen hazatér a király, és akkor itt jön az érdekes dolog, mert ugye 1218 végén a király már Magyarországon van, Tamás püspök azonban úgy tűnik, hogy ott marad még Szíriában.
De ennek mi az oka?
Nem tudjuk. Tehát valószínű, hogy ott ugyanis a keresztes hadjárat második András hazatérésével nem ért véget.
Hát persze, hogy nem.
Tulajdonképpen még el se kezdődött.
Igen, mert hogy ő Jeruzsálembe se jutott amúgy.
Hát a későbbiek jutnak el Jeruzsálembe, de a nyugati főhadak még majd csak később fognak megérkezni. Egyelőre Lipót herceg volt az, aki még ott volt, de a komolyabb része a hadjáratnak még azután következett volna, de akkor a magyar király már nincs ott. Viszont a keresztesek közül ott maradnak, például Dénes Nádorról is tudjuk, hogy ő is ott marad. Tehát egy magyar kontingenssel ő még ott marad a Szentföldön harcolni a későbbiekben. Tehát nem mindenki egyszerre tér vissza, a király a seregének a maradékával jött, mások azonban nem mindannyian követték. Tehát például Tamás is ott marad, és róla azt tudjuk, hogy valamikor 1219 szeptemberében indul csak haza. Például a győri püspökről viszont úgy tudjuk, hogy ő nem is tér vissza, mert hogy valahol ott leli halálát a Szentföldön. Nem lehet tudni, ugye Péter püspökről van szó, akit említettem, hogy szintén részt vett a keresztes hadjáratban, de róla azt sem tudjuk, hogy harci cselekményben lelte halálát, vagy pedig valahogyan másképp halt meg, de ő nem tér vissza Magyarországra. De
akár fogságba is eshetett, nem?
Akár az is, de semmiféle bizonyíték nincs ezzel erre kapcsolatban.
Thank you.
Tehát akkor első Tamás, egri püspök, 1220-ban tér vissza Egerbe?
A körül, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, vagy mondjuk inkább az, hogy tér vissza Magyarországra.
Magyarországra.
Mert hogy látjuk, hogy a püspöksége alatt gyakorlatilag Egerbe nem is nagyon tartózkodott, 17-ben lett püspök, és már ment is a Szentfölddel a királya.
Ki az, aki a püspök távollétében az ügyeket átveszi?
Általában a helynök.
Az mondjuk most is úgy van, nem?
Igen.
Tehát most Tárnyák Csaba egri érseknek a Ficek László helynök ura helyettese, hogyha mondhatok
igen.
ilyet. Mert ugye olyan nincsen, hogy érsek helyettes, ilyen pozíció nincsen, meg püspök helyettes. Tehát akkor 1220-ban Magyarországon van az, hogy most Egerbe mikor érkezett, akkor ezt nem tudjuk?
Nem tudjuk, hogy mikor tartózkodott itt pontosan, de hát ebben az időtől már mondhatjuk azt, hogy itthon van, és mint tekintélyes főpap azért akad dolga bőven, mert hogy amikor II. András hazatér a keresztes hadjáratról, akkor panaszkodva ír Honorius pápának, hogy amíg ő oda volt,
az alatt káosz lett,
tehát nem volt az a békesség, pápai garancia nem ért semmit, hanem igenis, hogy elkezdték fölprédálni azoknak a birtokait, akik éppen a keresztes hadjáratban vettek részt, a királyi birtokokat sem kímélték, úgyhogy azt mondta, hogy itt óriási tékozlás ment az országban, amíg ő a keresztes fogadalmát teljesítette. És ugye Tamás azért azzal, hogy részt vett egy keresztes hadjáratba, ezzel mondhatjuk ilyen polgári módon, hogy piros pontot szerzett a Szentszéknél is. Tehát az, hogy püspökként ott van, az mindenképpen növeli a Szentszéknél egy-egy püspöknek a tekintélyét, az ázsióját, mert hogy ugye ő kivette a részét abból a küzdelemből, ami az egyháznak a idézőjelben legnagyobb küzdelme volt ebben az időszakban. Ugye megint visszagondolunk a legelső keresztes hadjáratra, ott a pápa, II. Orbán kimondottan Ademár püspököt, Löpüinek a püspökét nevezte ki a keresztes hadak élére. Tehát amíg ő élt, de ő Antiohiánál meghalt, amíg ő élt, ő volt hivatalosan a keresztes hadjáratnak a vezére, nem pedig a különféle hercegek és grófok.
De ez amúgy így volt, tehát, hogy mindig egyházi méltóság volt az élén, vagy mondjuk az elsőnél biztosan?
Az elsőnél, igen. És a többieknél már ott az uralkodók.
Az uralkodók. A másodiknak ki volt a vezetője?
Hát a második hadjáratban ott részt vett Konrád császár és a francia király. Uh-huh. Megint nem volt túl szerencsés, hogy két uralkodó is megjelenik egyszerre a Szentföldön. Ez mindig tekintélyválságot okoz, de mondjuk azt Clairvaux-i Szent Bernát intézte el, aki hát annyira lelkes volt, hogy úgy gondolta, hogy Európa két legnagyobb uralkodóját is ráveszi a keresztes hadjáratra, de hát rosszul sült el a dolog, mert hogy az a jó, hogyha a keresztes hadjáratnak csak egy vezére van.
Igen. Az egyfajta rivalizálás semmiképp nem jó. Tehát hazai szinten is, de külhonban ugyanúgy.
Igen, igen.
Hát ebbe az adásban ennyi fér, de én azt gondolom, hogy ez egy kalandos adás volt, de a következő adásban még első Tamás egri püspök életével és egri püspöki tevékenységével foglalkozunk, hiszen eddig az egri püspöki tevékenysége, ez csak a külhoni dolgokkal beszéltünk, most már tényleg térjünk majd haza, de a következő adásban lesz ez, úgyhogy köszönöm szépen.
A mai adásban első Tamás egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.